Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad el, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozunk a zsoltáros szavaival. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiállt, zuhatagjaidban, hangjában minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek és kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, az én szabadító Istenemnek. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Márk evangéliumából a 3. rész 31-től 35-ig terjedő verseiből. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: íme anyád, a fivéreid és a nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik: ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt: íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Kedves testvérek, ez a hallott ige szakasz úgy gondolom, hogy nem a legkönnyebb igék közé tartozik. Meglehetősen nehéz ez. És ugyanígy a többi is, amiket a napokban olvasunk bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Nem könnyű igék, történetek ezek az Úr Jézusról. Azonban az elmúlt napok eseményei, amikről tudósít bennünket Márk evangéliuma, segítenek bennünket megérteni a majdan bekövetkező eseményeket, és így van ez a mai igével is. Egyrészt azt látjuk, ahogyan olvassuk napról napra Isten igéjét, hogy Jézust mindig nagy tömeg követi. Ez sok embernek ma is boldogság és élmény lenne, hogy őt követik. Hiszen ma azt látjuk, hogy a sikernek az egyik fokmérője az, hogy mennyien követnek valakit. Ma különösen is fontos ez az embereknél, és már azt sem lehet mondani, hogy csak a fiataloknál. Vannak, akik bele vannak betegedve, hallottam saját fülömmel, hogy panaszkodott valaki, hogy hát nem lájkolták elegen az egyik oldalon az ő írását, pedig az milyen fontos volt az a poszt, amit ő közzétett az univerzumnak. Aztán vannak, akik másik közösségi oldalon követőket szereznek maguknak. Ez kifejezetten erre specializálódott honlap, hogy követői vannak az embereknek. Sőt, a legnagyobb videó megosztó oldalon, aki elég sok kattintást elér az maga feltöltött videójával, annak a filmje alá a szolgáltató reklámot, hirdetést is tesz, és ebből ő pénzt, juttatást kap. És ma már vannak olyanok, akik ebből élnek. Ebből. Jó videót kell készíteni, és azt folyamatosan számolják, hogy mennyi kattintást kapott, hányan nézték meg, és ha kellően sokan, akkor azon van reklám, ez pénzt jelent az illetőnek is, aki ezt a filmet elkészítette, vannak, akik főállásban már ebből élnek. Szóval a követés, az emberek sokasága ma is a siker egyik fontos fokmérője. És ilyen szempontból az Úr Jézus nagyon sikeres volt. Rengetegen követték őt. Persze, volt cserélődés, voltak, akik megsértődtek, megbotránkoztak benne, de mindig voltak nyilván újak. Tömegek mentek utána. Általában ezzel küzdött Jézus, hogy nem volt nyugalma, nem tudott pihenni, nem tudott beszélgetni a tanítványaival, és így tovább. Pedig tudjuk jól, hogy abban az időben nem volt internet, nem volt tévé, még újság sem, és mégis ilyen tömegek mentek Jézus után. Nyilván azért, mert a híre az rohamosan terjedt, és sokan követték Jézust, mert hallani akarták a szavát. Voltak, akiknek vigasztalást jelentett minden, amit ő beszél, ahogyan ő igét hirdet. Megint mások reménységet kerestek Jézusnál. Voltak, akik Isten mélyebb megismerését akarták elérni, és ezért voltak Jézus mellett, és itták a szavait. És hát bizony voltak olyanok is, akik unatkoztak, és kellett nekik a cirkusz. Akik mindig arra vágytak, hogy történjen valami. Főleg falvakban vannak ilyenek, akik otthon vannak, nem csinálnak semmit, unatkoznak, és alig várják, hogy valami történjen. Ott vannak az ablakban, kimennek a kapuba, ki az utcára, és ők minden hír első birtokosai. És mindezeken túl Jézus körül ott vannak a vallási elöljárók, akik pedig előbb aggódva, később pedig ellenségesen hallgatják Jézus szavait, és figyelik tetteit. Így okozott az Úr Jézus ezeknek a kegyeseknek azzal is megütközést, hogy szombatnapon gyógyított. Aztán eljött az idő, amikor Jézus tanítványokat hívott el, és választott ki maga mellé. És aztán az események során ezek a vallási elöljárók odáig jutottak, hogy Jézust úgy gondolták, hogy magának a sátánnak a szövetségese, hogy Belzebúbtól van a hatalma. Ezeket a napokban olvastuk az igében. Nagyon durva vélekedés, rágalmazás ez, különösen látva a messiási jeleket. Nyilván ezek a megnyilatkozások a Jézust jó szívvel, nyitott szívvel követőket is, hát egy kicsit elbizonytalanították. Voltak, akik nem csak értetlenkedtek, hanem el is hagyták Jézust. De ahogy mondtam, a létszám nem csökkent, sőt inkább emelkedett, hiszen Jézus mindig valamilyen érzést kivált mindenkiből. Olyan nincs, hogy kimondjuk azt, hogy Jézus, és akkor arra valaki úgy megrántja a vállát. Jézus Krisztus, ő mindenképpen reakcióra indítja az embert. Vagy ellenállásra, vagy egyetértésre, vagy kérdésre, de van valami. Annyi mindenképpen látható volt, hogy Jézus 30 éves koráig egy egyszerű ács volt. Bizonyára különleges ember, hiszen például azt tudjuk, hogy bűnt sohasem cselekedett. És biztosan sokat beszélt Istenről is, de ő akkor is egy egyszerű kétkezi munkásként élt, még ha ki is lógott koratársadalmából. Aztán 30 évesen történt valami. Elment otthonról, és mindenfelé tanított, hirdette Isten igéjét, sőt, gyógyított, csodákat tett. És akik őt ismerték, az elmúlt évekből vagy évtizedekből, sokan szerették is, azok egy idő után elkezdtek rajta gondolkozni, hogy mi lesz ebből. Mi akar ez lenni? Mit művel ez az ember? Hát eddig is kicsit kilógott közülünk, mert ő nem ment bele olyan dolgokba, amikbe mi belementünk, de hát mégis egy közülünk való volt. Most meg, hát valami furcsaság történik vele. Nagyon sok ember követi őt, de hát van, aki kineveti, sokan szinte fanatikusan járnak vele, a vallási elöljárók, a farizeusok viszont rossznak tartják, amit művel. Mi lehet ezzel az emberrel? Mi lett ezzel a názáreti Jézussal? Csak nem megbolondult. Ezt kérdezik azok, akik sok éve ismerik. A rokonai, a legközelebbi barátai. Aggódnak érte, mert úgy érzik, hogy ez már sok. Szintén most olvastuk a napokban, hogy volt alkalom, amikor Jézus lefogták. Amikor el akarták vinni, erőszakkal, a tömegből, de aztán ez nem sikerült. Most meg ott van a 12 tanítvány, állandóan azokkal van tele. Azokkal van együtt. És talán ezt kérdezik megint, mi lett vele? Valami szektás lett? Mi ez, ami történik ezzel a Jézussal? Aggódnak érte a szerettei, a barátai, még az édesanyja is. És ezért úgy döntenek, hogy a család még egyszer megpróbálkozik abban, hogy véget vessen ennek az egésznek. Egy házban, ahol Jézus tanít, óriási tömeg van, bemenni talán már nem is tudnak hozzá, de jelzik az embereknek, hogy itt vagyunk. Itt van Jézusnak az anyja, itt vannak a testvérei. Jó lenne, ha kijönne. Küldjétek már ki. Haza akarják vinni. Ismerős ez némelyeknek. Akik szintén Jézus Krisztus követői lettek, megváltozott az életük, a viselkedésük, a ruházatuk, a szokásaik, és úgy gondolják a környezet, hogy nem az előnyükre. Már nem bulisak, már nem ők mondják a sikamlós vicceket, hanem templomba járnak, Biblia körbe mennek. Hogy lehet ez? Mi lett vele? Megbolondult? Szektás lett? Mi lett ezzel az emberrel? Ismerek olyat, olyan asszonyt, aki azt mondta a férjének, talán mondja a mai napig, hogy inkább kocsmába járnál. Annak is jobban örülnék, mint hogy te a templomba jársz. Ilyen helyzetben, ilyen körülmények között hangzik el a mai ige, amikor Jézus, mintha teljesen megtagadná a családját. Amikor így tekintenek rá. És talán egy kicsit olyan megbotránkoztató ez az egész történet. Hiszen Jézus azt mondja, hogy nem ott vannak kint a testvéreim meg az anyám, hanem akik itt vannak velem. Másrésztről meg, hogyha látjuk a hátteret, akkor egy kicsit olyan megbocsátók vagyunk, hogy hát igen, hát nem értették meg őt. Hol jó szóval, hol meg az erőszakig elmenően próbálták visszavinni és helyre tenni úgymond az ő életét. Jézus válasza azonban nem zsigerből, nem haragból és nem bosszúból születik, még akkor sem, hogyha logikusnak tűnne, hogy ő felszívja magát és megbántja édesanyját és testvéreit. Sőt, ha igazán a mélyére nézünk, akkor azt kell mondanunk, hogy Jézus nem is tagadja meg a szeretteit. Bizonyára megrendítő volt hallani ezt a mondatot. De Máriáról, az Úr Jézus anyjáról több ízben olvasuk az evangéliumokban, hogy valami történik Jézussal, és akkor azt írja az ige róla, hogy ezt forgatta a szívében. Ezen gondolkodott. Az, hogy valami ott történik, valamit hall, valamilyen esemény zajlik, és amikor leírja az ige, hogy forgatta a szívében, azt jelenti, hogy nem tudott vele mit kezdeni. Mint amikor azt mondják neki, hogy a te szívedet is majd, mint egy tőr járja át a fájdalom. Mire véje? Hát ilyenkor, mikor egy gyereket körülmetélnek, mindenki gratulálni szokott. Örvendezni szoktak. Van is, aki ezt mondta. Ó, most bocsátod el a te szolgádat békével, meglátták az én szemeim a megváltót. De közben azt is hallja, hogy szívedet, mint egy tőr járja át a fájdalom. És van több ilyen esemény, amit nem tud Mária hova tenni, és írja az ige, hogy forgatta a szívében. És ilyen volt az is, amikor 12 éves volt Jézus, és felmentek a templomba. És akkor emlékszünk erre az kis epizódra, tulajdonképpen az egyetlen emlék Jézus gyermekkorából, ami ránk maradt, hogy ott vannak a templomban, és aztán jönnek haza, tömegek mennek, tömegek jönnek, családok, rokonok ugyanarra az ünnepre, egy irányból, vissza a másik irányba és hazafelé. És hát ott bizony nem volt csoda, hogy úgy gondolták Mária és József, hogy a gyerek valamelyik rokonnal van. Nem felelőtlen szülőkről van szó. Aztán este, az első nap estején derült ki, hogy nincs ott a gyermek. Se ezzel, se azzal, se amazzal a rokonnal. Visszamennek a városba, Jeruzsálembe, és megtalálják őt a templomban. És itt történik megint egy érdekes mondat, amiről azt írja az ige, hogy Mária ezt a szívében forgatta. Amikor oda mennek Jézushoz, amikor megtalálják a templomban, akkor megkérdezik, hogy hát te miért nem jöttél haza velünk? És Jézus ezt felelte. Hát nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? És mondom, megint mondja az ige, hogy ezt Mária szívében forgatta, megőrizte. Sok dolgot forgatott ott Mária Jézussal kapcsolatban. Nemrégen még el akarták fogni őt erővel, hogy hazaviszik, hogy ne folytassa tovább ezt az őrületet, de ami választ most kapott Mária, azután többet nem olvasunk arról, hogy valami hasonlóval próbálkoztak volna a szerettei. Én úgy gondolom, hogy Máriának eszébe jutott ez a lassan 20 évvel ezelőtti eset, amit azóta sem tudott értelmezni, és íme most került a helyére. Ez az én gyermekem. De valójában csak egy rám bízott gyermek. Ez az én gyermekem, és lassan azt kell meglátnom, hogy ő egyben az én uram. Ez az én gyermekem, és ő odáig jutott, hogy el tudja mondani azt is, hogy az az én anyám, és az mind az én testvérem, aki hallgatja és cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mennyire összecseng azzal, ami ott történt 20 évvel ezelőtt a templomban? Nem tudtátok, hogy nekem az én mennyei atyám házában kell lenni? Én neveltem fel, de már nem csak az én gyermekem. És ebből fakad ma is sok esetben a viszály, a feszültség, ha valaki megtér. Az egész élete átrendeződik, más lesz a cél, más lesz mindennek a motiválója. A családok, a barátok, a rokonok azt gondolják, hogy a hívővé vált ember megtagadja őket. Pedig nem erről van szó. A hívő ember mindig jobb apa, jobb férj és jobb gyermeke valakinek, mint előtte volt, ez biztos. De hogy mi a jobb, az sokak számára kérdéses. A hívő embernek ugyanis első helyre kerül Isten, hiszen mindennél jobban szereti őt, megváltott a fia élete árán. Ennél nagyobb áldozatot senki sem hozhat a másikért. És Isten megtette, hogy Jézus Krisztust odaadta a bűneinkért, és ez a benne hívő embert hálára kötelezi. Sőt, megbocsátásra kötelezi. Sőt, bocsánatkérésre kötelezi. Megalázkodásra. De sok esetben, hiába ez a pozitív változás, a család mégsem örül. Lehet, hogy valaki letette a poharat, más valaki nem csalja tovább a feleségét vagy a férjét, nem lop a munkahelyéről, nem kell félni a rendőrségtől, hogy mikor fog megállni az ajtó előtt, nem veri el a pénzt, nem dobálja a játékgépbe, látszólag sokkal jobb ember lett belőle, és mégsem örülnek neki. Hát hogy van ez? Miért van ez? Miért van az, hogy a hívő ember megütközést kelt az ő szerettei között? Miért nem tudnák ennek örülni? Testvérek, az a baj, hogy a hívő ember tükröt tart a hitetlen elé. Tükröt tart. És mindig sokkal könnyebb valakit lenézni, valakit szidni a hiába való életmódjáért. Eddig erkölcsi magasságukban voltam hozzá képest, most meg hirtelen alatta vagyok. Sokszor ez a kiváltó oka az elégedetlenségnek, a meg nem értésnek, a haragnak. Máskor az a teljesen megváltozott élet, amivel nem tudnak mit kezdeni. Sosem olvastak Bibliát, sosem imádkoztak, most meg állandóan a hívők Istenről beszélnek. Mindig templomba mennek. Akinek pedig nincs élő kapcsolata Istennel, annak egyszerűen nehéz megérteni, hogy mi ebben a jó? Mi ebben a buli templomba menni? Mitől izgalmas ez? Nem értik. A bűnös embernek életellenesnek tűnik templomba menni diszkó helyett. Nem érti, hogy ez mitől lett jó az ő barátjának, ismerősének, rokonának, gyerekének, aki más életet élt korábban. Jézus azt mondja, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. Ezzel valójában Jézus nem tagadja meg az övéit. Nem kirekesztve vannak az övéi, hanem úgymond helyre téve, mert a test szerinti származás az egy dolog. De a lélek szerinti közösség akkor valósul meg, ha majd ti is beálltok a sorba, és ti is Isten gyermekei lesztek. És azt is tudjuk, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Kaphattunk sokat a földi szüleinktől, a testvéreinktől, és ezért hálásak is vagyunk. Soha nem fogunk erről megfeledkezni, sőt, Isten igéjénél tovább megy. Azt mondja a 10 parancsolat, tiszteld apádat és anyádat. És nincs odaírva, hogy ha méltó rá, ha tiszteletre méltó, ha egy egész életében alkoholista volt, és most te arra kényszerülsz, hogy egész életén át gondozd, tiszteld akkor is. Isten igéje sokkal többet követel a hívő embertől, mint a nem hívőtől. És ezért is mondtam, Isten gyermeke sokkal jobb gyermeke a szüleinek, mint általában a hitetlenek. Mert a hívő gyermek akkor is szereti, becsüli, segíti a szüleit, ha azok esetleg nem tiszteletre méltók. De ugyanakkor Isten szeretete az első, akkor is a szívükben. Teljesen mindegy, milyen szülei voltak. Ha a legcsodálatosabb, a legfantasztikusabb szülei voltak, a legodaadóbbak, a legáldozatvállalóbbak, akkor is a hívőnek Isten az első. Ő van a legelső helyen. Minden előtt Isten van, mert ő az élet forrása. Engem és a szüleimet, mindenkit ő tart meg. Mit lehet tenni akkor, ha a család nem keresztény, és értetlenséggel találkozunk, mint ahogyan azt itt a mai igében Jézus esetében látjuk? Mit lehet tenni, hogyha döntés elé kényszerítenek bennünket? Hiszen mi nem akarunk dönteni köztük. Mi szeretni akarjuk a szeretteinket, de nem akarunk dönteni, hogy vagy ők, vagy Isten. Egy lehetőség van. Isten családja részesévé kell lenniük. Ahogyan Nikodémusnak mondta az Úr Jézus azon az éjszakán, azon a beszélgetésen, szükség néktek újonnan születnetek. Isten családja részévé lenni csak Jézus Krisztus által lehet. Azonban ahogyan Nikodémus, a rendkívül képzett zsidó tanító sem értette, miről beszél Jézus, úgy valószínűleg azok, akik minket nem értenek, szintén nem fogják megérteni ezt, mit jelent az, hogy újonnan születés. Nekünk kell ezért hitelesen és nagy szeretettel, türelemmel lenni azok iránt, akik olykor kötekszenek velünk. Lehet, hogy mi is okoztunk sokaknak fejtörést, bánatot korábban. Oda kell tudnunk szeretni azokat Jézushoz, akik nagyon fontosak nekünk, és akik tudatlanságukból még talán ellenségesek vagy értetlenek, és könyörögnünk kell értük. Egyébként pedig, amikor erre lehetőség van, mindig elmondani, hogy miért vagyunk Jézus Krisztus követői, és hogy miért Isten az első az életünkben. Jézusnak is bizonyára nehéz volt ez a helyzet. De ő azért tudott mindig jó döntést hozni, mindig jó választ mondani az őt kérdezőknek, mert neki is Isten volt az első. Az pedig, hogy ő hogyan élt családja körében mutatja, hogy a kereszten, amikor mindenkiért adta oda az életét, még odaszólt Jánosnak: íme a te anyád. Úgy ment el ebből a világból, hogy előbb gondoskodott róla. Szó sincs arról, hogy megtagadta. Még az utolsó leheletével azt mondta: gondoskodom rólad, rábízlak valakire. És kire bízta rá? A szeretett tanítványra. Akire tudta, ő, ha valaki, ő biztos, hogy gondját fogja viselni. És aztán azt látjuk később, hogy Jézusnak a vér szerinti testvére egy olyan ember lett, aki aztán az életét adta érte, Jakab. Isten erősítsen meg bennünket abban, hogy mi is legyünk mindig Krisztushoz hűek, hogy rendíthetetlenül álljunk mellette, és ebben a bőjtben legyenek előttünk azok az emberek, akik nem értenek bennünket. Akik talán furcsálják, hogy mi most itt vagyunk, hogy mondjuk nem egy presszóba ültünk be. Akik nem értik, hogy miért kell nekünk vasárnap fűnyírás helyett templomba menni. Akik talán be is szólnak nekünk. Tudjunk és akarjunk értük böjtölni, különösen is, ha a családban vannak. Hogy egykor ők is ehhez a nagy családhoz, Isten családjához tartozzanak Jézus Krisztus szabadítása által. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, hálásak vagyunk azért, hogy bennünket megszólítottál, és ahogyan visszatekintünk a saját életünkre, biztos, hogy voltak olyanok, akik miattunk is szenvedtek. Mert értetlenek voltunk, sokszor lehet, hogy durvák voltunk. Te tudod, Úrunk, hogy milyen múltunk van, hogy miből hoztál ki bennünket, miből szólítottál meg, és egyedül a te kegyelmed, és neked legyen dicsőség, hogyha nem kerültünk vargabetűk során az életnek nehéz, sötét oldalára. Kérünk téged, Úrunk, adj nekünk türelmet azokhoz, akik még nem ismernek téged, és akik a mi életünkben botránkoznak meg. Segíts, Urunk, hogy a rólad szóló bizonságtételünket a mi életünk igazolhassa, hitelesíthesse. Segíts, Urunk, abban is bennünket, hogy itt ebben a bőti időszakban még inkább tudjunk ráhangolódni a te akaratodra, és minél inkább lehessünk ilyen módon is a te fitestvéred, a te nőtestvéred. Hadd lehessünk így a te megszentelő véred és áldozatod által a te nagy családodnak részese. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a nagy család, a hívők családja, a keresztény közösség, az egyház, az nem csak itt a földön jelent biztonságot, erőt, reménységet, támaszt sok esetben, hanem a mennyei dicsőségben is otthonunk ott lesz. Szeretnénk, Urunk, erre is készülni ebben a bőjtben, hogyha akár ezen az éjszakán is elszólítasz bennünket, akkor hadd tudjuk azt mondani, hogy jövünk, Urunk, jövök, Uram. Kérünk téged, Urunk, hogy így fogadj magadhoz, ölelj át bennünket, és te légy a mi vigasztalunk, bátorítunk, erősítünk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegségben vannak, akik súlyos betegségben vannak, akik kezelésekre járnak. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, és az orvostudomány minden eszközével segíts abban, hogy gyógyulást találhassanak. És hogyha erre az orvostudománynak nincsen eszköze, akkor is, Urunk, te, ha ez kedves előtted, dicsőítsd meg magadat ő bennük, elvéve ezt a betegséget az ő életükből. És kérünk, Urunk, hogy az ő betegségükkel úgy is dicsőítsd meg magad az emberek előtt, hogy adj nekik türelmet, nagyobb türelmet, mint másoknak van, hordozni a betegséget, a fájdalmat, hiszen tudják, hogy te rád vethetik életüknek minden terhét, súlyát. Imádkozunk, Urunk, szeretteinkért közelben és távolban, és különösen is eléd hozzuk azokat, akik nem értenek velünk egyet, akik nem értik, miért kell nekünk egyházfenntartói járulékot fizetni, vagy templomba járni, akik nem értik, hogy ez belülről szóló, iszonyatosan erős kötelesség, hála, amit képtelenek lennénk mi félretenni, megtagadni. Add, Urunk, hogy ők is megértsék ezt, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Használj fel ebben minket, a te dicsőségedre és az ő üdvösségükre. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.